A Méla tempefői. Csokonai Vitéz Mihály vígjátékának rádióváltozata. Most már poétával. Tehát veled. És ez nekem a legkedvesebb időtöltés.
Nem kedvesebb, mint nékem veled időzni. Szép gróf kisasszony.
Ne mondd nekem, hogy gróf kisasszony. Te poéta vagy, és nincs annál nagyobb rang, mint poétának lenni. Inkább beszéld el, mit láttál széjjel jártadban. Mind újság lesz az én előttem, ha te beszéled.
Hallottál betrég erről a tipográfusról, Rozálián?
Külhomból jött ide Pestre, nagy vagyonnal, elhozván könyvnyomtató műhelyét. Ismerem.
Ő halván odakint, hogy Magyarországon, abban a nagy tartományban, alig van 5-6 tipográfus, így okoskodott. Én Németországban, ahol annyi a tipográfus, mint a kurtakutya, sok ezer tallért gyűjtöttem. Mennyi pénzt fog hát én nékem keresni az én műhelyem Magyarországon, ahol több a gróf, mint a tipográfus?
Okos ez a Betrieger.
Várj! El is jött Pestre, és volt elég tudós és poéta, több, mint jó tévő mecénás, akiknek munkáját kinyomtatá néhány ezer példányban.
Áldott igyekezet, melyet a magánhaszon mozgat ugyan, de közhaszonra.
Csak hogy áruba bocsátván a könyveket, alig talált 5-6 grófot, 20-30 nemest, akik vettek volna belőlük. A köznép pedig azt se kérdezte tőle, mit árul. Így veszett belé a könyvekbe szegény Betriegernek minden németországi keresete.
Szerencsétlen. Mihez kezdett szegény?
Németesen feltalálta magát. Alkalmazkodott a mai magyar urakhoz és dámákhoz. Egy új francia munkát németre fordítatott, és azt kinyomatta.
Mi legyen az?
Az újmódi francia komplimentekről és köszöntésekről. Újmódi anglus csizmákról, újmódi olasz kalapokról, újmódi frizírozásról, cipellőkről, karcsú bitoválakról, az orca festésére tartozó színekről, hogy egy ehhez tartozó pixist mennyiért adnak, egy pár kanáriai kutya hány arany, stb. A végén pedig van egy traktament, hogy kell egy gavallérnak magát a dámák társaságában kedveltetni és viszontani.
No, ezt bölcsen kigondolta Betrieger.
A 20 000 példány mindegy lábig elkelt. Ebből az egy könyvecskéből mindegy krajcári kinyerte, amit a magyar poétákon elvesztett.
És a magyar poétákkal mire ment?
Mázsára vetette, s a görögöknek és más kereskedőknek súlyra eladta Stanislinak. Most már magyar könyvekre kivált, ha verses, persze rá sem néz.
Szerencsétlen magyar poézis, szerencsétlen magyar poéták, akik azért írtok verseket, hogy legyen minek elveszni. De én azért ezt a mesterséget meg nem vetem. Sőt, mielőtt idejöttél volna, édes tempefőim, éppen egy strófát faragtam a neveddel.
Rozáliám, gyöngyem, hadd gyönyörködjem benne.
Nyájas mezőidet nőjék fel a gyomok, elszáradván a szép rózsák s liliomok. Mégis tempefői, ha itt múlatozik, sivatagos pusztát tempévé változik.
Köszönöm. Ezzel az édes ajándékkal válok el tőled, kedvesem. Most Betriegerhez kell mennem, az én poémámat még hajlandó volt kinyomtatni.
De nagyon örülök ennek. Melyik poémádat?
Atyád őse, gróf fegyverneki Mennyhért kiválóságáról és hősi életéről, amit költöttem volt.
Milyen öröm és meglepetés lesz atyámnak, ha elébe teszed a könyvet.
Én is úgy remélem. Égj veled, szép Rozáliám! Ne feledkezz meg tempefői név alatt nyomorgó kedvesedről.
Te meg a távol létedben Rozália név alatt hervadozó rózsádról. Égj veled! Ki az?
Lebilincseltetett rabszolgája a nagyságos kisasszonynak.
Báros Erteperti, mit művel odalent a földön?
Á, kisasszony, hiszen ez a legújabb párizsi kompliment.
No, csak keljen fel nyugodtan, mert még beveri az orrát.
A nagyságos kisasszony kedvéért azt is boldogat.
Mi bajtán, nem bír fölegyenesedni?
Már hogy ne bírnék?
Miért van megint négy kézláb? Elvesztett valamit?
Dehogy vesztettem. Ez még annak a komplimentnek a befejezése.
Most már befejezte?
Most már be. Talán még nem olvasta a kisasszony azt a gyönyörű munkát, mely most jött ki franciából németre fordítva. A derék Betréger mester nyomtatta ki.
Hallottam róla, de még nem láttam.
Íme itt van nálam. Párja nincs munka. Megérdemli, hogy minden finom ember megtanulja elejétől fogva végig. Ha írójával egyszer szembe lehetnék, meg nem állhatnám, hogy meg ne csókoljam.
Nagyszerű munka lehet, kedves Serteperti.
Méltóztasson megtekinteni. Ez a kép itt azt a komplimentet festi, amelyel én nagyságodnak kívántam az imént udvarolni.
Én meg azt hittem, valamely szánalomra méltó embert mutat, akit a köszvény húzott össze.
Á, dehogy! A derék Betréger tipográfust ezért a könyvért gazdag ebédre hívatta minden cselédjével és inasaival együtt a Sas vendégfogadóba. A házához pedig elismerésképpen egy vemhes tehenet hajtattam.
Mi nemes szívűségre val? Magyarul is olvas, Báros Erteperti?
Magyarul? Miért olvasnék magyarul? És mit olvasnék magyarul?
Nézze csak, milyen csinos kis könyvtáram van nekem. Felolvassak valamit?
Nem, dehogy, Isten ő.
Valami nagyon szépet, mondjuk Szilágyitól.
Különben is, most nagyon fáj a fejem.
Ettől elmúlik, figyeljen. A nappal csillagát Isten meggyújtotta. Lángozó tengelyén el is indította. A szép világosság forr ebből szüntelen, minden test eleven.
A fejem.
Körülte lebegő világok rendeit, kiosztja nappalit, éjit s esztendeit. Mind ezek megtartják a nyomási törvényt, s egymáshoz vonulván kerengik az örvényt.
Bocsásson meg, kedves kisasszony, de hol lehet ezen nevetni?
Nem kell mindig nevetni. Az öröm nem mindig a nevetésben áll. A magát mulató szív nem durva hahotával trombitál.
Nagyon jó, kisasszonykám. Még hogy a szív trombitál.
Hát én mit mulatok itt olyan nagyon?
Atyám!
Á, gróf fegyverneki uram. Kimagyarázhatatlan örvendezéssel örvendek, és csak nem megreped a szívem, hogy nagyságod méltóságos személyének udvarlására lehetek. Nem különben.
Mit művel odalent a földön, báró uram?
Ez a legújabb párizsi kompliment, atyám.
Ha nekem akkor sem tetszik. Egyenesedjen föl, Serteperti. Onnét alulról hogyan diskuráljunk?
A báró úrnak éppen szép verseket olvastam.
Ó, fiam, te mindig olyan haszontalanságokba főzöd az eszed, ami félpénz sem ér. Az a méla tempefői egészen mélává tesz már téged is.
Mindig ezeket a potom könyveket bújja, pedig nem adnék értök egy babot.
Lányom, lányom, mikor lesz már eszed, hogy ezeket a dibdáb könyveket, melyek rangodhoz nem illők, kihajítsad?
Soha, atyám, soha.
Mindig csak olyanokkal érzi jól magát a kisasszony, akiket a világ okosoknak tartván messze kerül, mint a méla tempefői.
A báró úr a más szavait szajkozza, de úgy tesz, mintha maga gondolatait mondaná.
Te a báró úrról alacsonyul vélekedsz. Pedig ő egy a legpallérozottabb politikusok közül. Egy politikus magyar méltóság.
Akkor meg, ha könyveimet nem is, ezt a négy betűt, ami nevem előtt áll, tisztelje legalább. Gróf. Szabad?
Gyere, kislányom, gyere, üdvözöld a báró urat.
Ó, Serteperti báró úr, itt. Mi boldog meglepetés!
Legszorosabb láncaival lebékjózott rabszolgája vagyok a kisasszonynak.
Én meg a báró úr nemes érdemeinek martalékja.
Mit csinálsz, Éva? Mit művel, báró úr?
Mindjárt, atyám, mindjárt!
Egy pillanat, gróf úr, egy pillanat!
Az én kis művelt húgom úgy látszik, már olvastam a párizsi divat könyvecskét. Kívülről tudja az új komplimentet. Tud ő olvasni, ha akar, Mondd, Éva, tudod-e ki az a Horácius?
Horácius? Csak nem vett új intézőt a birtokra, atyám.
No. Horácius nevét azért már ismerhetnéd, kislányom. Olvasni nem kell persze, de a nevét ismerni nem árt. Rágyújt egy pipára, báró uram.
A legmélyebb hálára, kötelez grófságod.
Ezt a pipát ajánlom. Finom tajték, debreceni munka.
Lebilincselő darab.
Éva, hozz egy könyvet gyorsan onnét a polcról.
Mennyi könyve van, gróf uram? Hogyan kerülhettek nagyságodhoz? Fel nem foghatom.
Iroványi, a szekretáriusom hordatta ide tegnap valakitől adósság fejében.
Na de hát mire használja, gróf uram? Mire való ennyi tömérdek könyv?
Mindjárt meglátja. Világ életemben nagy pipás voltam. Pipás házban jól szolgál a könyv.
Pipás házban könyv?
Hozod-e már, Éva?
Tessék, atyám.
Mi ez? Versek? Éppen jó lesz. Tépjen belőle néhány lapot, báró úr, és gyújtsa meg azt a nyers pipadohányt.
Atyám, hiszen ez a nagy Horácius...
Legalább nagy lesz a lángja is.
Atyám!
Szakasszon magának nagyságot.
Könyvet eltépni pipához.
Legalább van valami haszna is.
Ne tegye, kérem, ne tegye!
Már hogy ne tenné? Vesszen kárba, amit adósság fejében elfogadtam.
Ezt nem nézem végig. Szégyeljék magukat!
Na, most már nyugodtan rágyújtad, báró uram. Nincs itt az én indulatos lányom.
Köszönöm. Nagyon köszönöm. Versekkel, ilyen pivasz portékával rágyújtani, valóban nagy gyönyörűség.
Ilyen az én Rozália lányom. Pedig különben mély kedves teremtés.
Még meg nem vakul a sok olvasásban.
Elvittem egyszer német gavallérok közé egy Nobel-bálba, hogy észhez térjen. El is járt néhány menüettet, ám egyszer csak látom, hogy egy professzorral diskurál.
Miről is lehet egy ilyen professzorral diskurálni? Fel nem foghatom.
Éppen az érdekelt engem is. Elsétálok arrafelé, hát mit hallok? Azt mondja a professzor a lányomnak, ha nem hiszi, jöjjön el hozzá a Mademoiselle vacsora után, s ő megmutatja, hogy nem lesz ing.
Tausend Himmel!
Mentene lájulok.
Én erre előpattanok, nem lesz ing. Hát talán gatya sem lesz az úron.
Atyám, mely szavak!
Persze, for bennem a méreg nagyon, de akkor kezdi nekem magyarázni, hogy a kisasszony azt állítja, a tavasz nevezetű versecskét valami Lessing írta. Ő meg azt mondja Kleist, és nem Lessing. Ezt értettem én annak, hogy nem lesz ing.
Azokkal a nevekkel a nagyságot szemét akarták bekötni.
Meg lehet. De nekem derogál tovább civakodni. Legyen Lessing. A fene ott tegye meg.
Jaj, lelkem barom. Mi lett? Egészen elváltozott a színében.
A fejem, jó. Ez a pipa. Rosszul érzem magam.
Biztosan a versek füstje járta át a fejét. Még nem szokott úgy hozzá, mint én.
Meg lehet. Jaj, rosszabbul érzem magam.
Menjünk ki a szabad levegőre. Te meg, Éva, nyisd ki az ablakokat. Ki kell szellőztetni a házat a versek szagától.
Szuszmír, gyere ide!
Mi a parancsa Rozália kisasszonynak?
Ülj le és mondj egy mesét.
De hát, ha itt tarisznyálom el az időt, a helyet, hogy dolgoznék, a kelmed nagyságos édesapja keresztül veret engem.
Nesze, itt egy pohár bor.
De már ennek felesett réfa.
Egy mesét gyorsan.
Hát egyszer hun volt, hun nem volt, még az óperencián is túl volt egy királyfi. Kiment az egyszer vadászni. A királyfi csak vadász, csak vadász. Meglát egy galambot, hozzálű, leesik a galamb, hát a vére látszik a hón. Hogy meglátja a királyfi, azt mondja, No, nem nyugszom addig, míg olyan mátkára nem kapok, hogy olyan fehér legyen az orcája, mint ez a hó. Oszték meg olyan piros, mint a vér. Megyen, mendegél hetet hét ország ellen, ér egy várat. A vár csupa varró tűből volt. Bemegy a templomba, hát a templom közepén ott fekszik egy nagy hótember. A templom ajtajára fel volt akasztva egy olyan nagy bunkós bot, mint a kisasszony.
És mire való az a nagy gutabot?
Arra való volt, hogy minden ember, aki bement a templomba, levette azt a nagy görcsöt, oszték arra a hót emberre ráütött. Kérdi a királyfi tőlök, mi légyen ez? Oszték mondták neki, annyi adósságba verte magát ez a nagy darab ember, hogy nincs olyan potentát, aki megfizethetné most oszték, így pótolják ki rajta. No, a királyfi kifizette a tengeradósságot, még a mondérját is odaadta. Feltámad erre a nagy hótember, veszi a nagy setét köpenyegét, és azt mondja a királyfinak, no, hallod-e, királyfi, én néked olyan mátkát kerítek, aki olyan lesz, amilyenre vágyol. Elindulnak hetet hét ország ellen, még az apjuk halálán is túl. Találnak egy várat, hát azt mondja a setét köpenyegű ember, no, királyfi, itt lakik egy király kisasszony, akinek orcája olyan fehér, mint a hó, meg olyan piros, mint a vér, hanem annak a szeretője a pulutó. Elmegy a király kisasszonyhoz a királyfi, hát látja, hogy az bizony gyöngyalak. Szép nagy szemei voltak, és mintha kovács szurokkal kenték volna ki a szemöldökit. Az ajaka, mint a mákvirág, oszték a karjai izmosak, mint István kovácsnak, és olyan derék csecsei voltak, engem úgy tartson, mint egy fejőrocska. A farát meg mintha bírsalmából harapták volna ki.
Uff, te bezzeg megadod annak a király kisasszonynak.
Miről beszélnek itten?
Ez a bohó szuszmír mesélget, azt nevetem.
És nem sajnálja nővérem ilyen alávalóságokkal mulatni idejét. Az ilyen alávalóságok az édesen rebdeső társalkodásnak nyájasan enyelgő szárnyait restunalommal lankasztják.
Folytasd, szuszmír!
De ha egyszer mindig belebeszélnek, elég egy pap egy templomba.
Ne törődj vele,